Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsor első felében egy visszatérő vendégemet köszönhetem, Horváth Péter maratonfutót, aki nem mellesleg egyébként a Béten jegyzett mezőgazdasági vállalat, az UBM csoport vezérigazgatója. Ilyen minőségében is sokszor szoktunk vele beszélgetni, vagy már többször beszélgettünk vele, most viszont abszolút a maratonfutó sapkájában ül itt velünk. Szervusz, üdvözöllek!
Üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat is!
London, Berlin, Chicago, Boston, New York, Tokió a világ 6 legnagyobb, leghíresebb maratonjának helyszínei, és hát minden maratonfutónak azt hiszem az a vágyálma, vagy dédelgetett célja, hogy teljesítse ezeket a távokat, kipipálja őket a listájában. És Péter, te már igencsak közel állsz ehhez, 5 megvan a 6-ból, legutóbb New Yorkban voltál. A felvétel előtt már kérdezősködtem tőled a New Yorki maratonnal kapcsolatban, hát elég meglepő dolgokat is említettél, hiszen azért azt kijelenthetjük, hogy a 6 maraton közül nem ez a legélvezetesebb maratoni táv?
Futás szempontjából a legnehezebb, ez egészen biztos. Élvezeti faktor az megvan, tehát én arra nem panaszkodnék, egy hihetetlen jó hangulata van az egésznek, csak hogy egy számot mondjak, azt szokták mondani, hogy 2 millió nézője van ennek a maratonfutásnak New Yorkban, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenhol olyan emberek állnak, akik drukkolnak neked, kólát nyomnak a kezedbe, valamilyen édességet nyomnak a kezedbe, ugye ez a szénhidrát miatt van, zenét játszanak, dobolnak, mindenféle hangszerrel játszanak, és hát hihetetlen módon segítenek a cél felé, úgyhogy az élvezeti faktor az megvolt.
Csak nem a konkrét futáshoz köthető ez az élvezet, hanem a körítéshez inkább.
Igen, akkor a hangulathoz.
A hangulathoz.
Tehát ez azért egy viszonylag nehéz maratonnak számít, eléggé dombos. Úgy kezdődik, hogy át kell futni egy olyan hídon, ami Staten Island és Brooklyn között van. Ez egy 2 mérföld hosszú híd, tehát a starttól az első mérföldön, ami 1,6 km, ott folyamatosan egy hídra futunk fölfele, nagyságrendileg 80 méteres szintkülönbséggel, és aztán utána meg lefele, ami azért eléggé kikészíti a lábakat fölfele is, hiszen ilyenkor mindenképpen benne van az a kezdeti druk, meg az adrenalin löket, hogy hú, ez menni fog, és aztán hajrá, és aki nem figyel eléggé arra, hogy a tempót az megfelelő helyen tartsa, az hajlamos elfutni az elejét, ami aztán utána megbosszulja magát, mert elég gyorsan fárad alá fölfele is, illetve fárad alá lefele is meglepő módon, hiszen pont azokat az izmokat használjuk a fékezéshez, amik erre nincsenek kifejezetten trenírozva.
Itt a szintkülönbség összehasonlítva a többi említett nagy maratonnal mennyivel nagyobb, vagy mennyivel megterhelőbb a New Yorki esetében?
Ha jól emlékszem, nagyságrendileg ilyen 200-250 méter a teljes szintkülönbsége, de ezt pozitív értelemben, de ez úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan hullámzik a terep. Tehát fölfutunk, lefutunk, és ennek az üteme, tehát ez a hullámzás, ez ami igazán el tudja fárasztani az embert, hiszen állandóan át kell kapcsolni egy másik üzemmódba. Egy dombra az ember egészen más izmokat használ egy dombra felfutáskor, mint egy dombra lefutáskor, és amikor ez ismétlődik, akkor ez valóban olyan, mint amikor az ember túlpörgeti a motort is, meg aztán túlpörgeti a féket is, ami az autónak sem jó, ez ugyanúgy a lábnál is igaz, ezért aztán folyamatosan fáradunk, még jobban, mint egy normál sík terepen futott tempónál.
Márpedig feltételezem, hogy amikor itt Budapesten készülsz, akkor azért nem ilyen dimbes dombos körülmények között szoktál készülni.
Hát az a helyzet, hogy én nem Pesten készülök, illetve nem mindig. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem a Margit-szigeti futókör. Oda, amikor itt van tárgyalásunk, a végén oda szoktam menni, és akkor ott nyomom az edzést. De én alapvetően Pilisvörösváron szoktam edzeni. Ott van egy kiváló régi bányató, ami köré építettek egy 1 kilométeres rekordtámpályát, viszont abban van szint. Tehát úgy indul, hogy az ember már fölfele fut, és aztán fönt a dombtetőn egy kicsit lejön, és akkor van egy kis síkrész, aztán megint fölfut. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy normál edzés, mondjuk olyan 13-14 kilométer, akkor 13-14-szer fel kell ezen a dombon futni, aztán le. Tehát ebből a szempontból azért jó az a pálya, hiszen ad szintbeli edzést is. Egy picit talán jobb is, mint ez a Margit-szigeti. Én ott nagyon szeretek edzeni, úgyhogy nekem ez az alapvető pályám ott.
Még a New Yorki pálya karakterisztikájáról beszélgessünk, mert engem nagyon megfogott. Van egy blogod, amin nagyon érzékletesen írsz erről egyébként, szóval akkor tényleg itt dimbes, dombos, emelkedőkkel, lejtőkkel tarkított, komolyabb szintkülönbségekkel tarkított, és hát gyakorlatilag New York legnagyobb kerületein végigvezet ez az út, szóval ez nem egy kör, hanem egy egyenes igazából?
Nem, ez egy ilyen nagy U betű, hogyha felfordítva fordított U betű, egy picit azért eltérettől, de igen, valahogy úgy kell elképzelni. Staten Islanden indulunk, és akkor átfutunk ezen a Verrazano Narrows Bridge nevezetű hídon Brooklynba. Brooklynba elég sokat megyünk, futunk egyenesen, aztán utána átfutunk, ha jól emlékszem, utána Queens-on, aztán Manhattan, ez a harmadik, aztán fölfutunk Manhattanen keresztül Bronxba, ott egy picit belekóstolunk a bronxi utcákba, de nem túlságosan sokat.
Szűkösebb utcákon is akkor átvezet ez a maraton.
Abszolút, igen. Szűkösebben is erről majd szeretnék is igen, beszélni, hogyha lehetséges.
Már hogy iszonyat tömeg nyomor volt ott a maraton. Rekordszámú nevező volt az idei New Yorkin egyébként?
Igen. A Berlin maraton idén volt az 50. évfordulóját ünnepelte, tehát most Berlinben viszonylag sok embert engedtek nevezni, így aztán hivatalosan a világ legnagyobb maratonja tavasszal a Berlin lett, 54 ezer valahány száz emberrel, de ezt most New York visszavette, korábban is New York volt ez a cím, most 55 ezer valahány száz ember volt az, aki ott futott. Hát ez egy hatalmas tömeg.
És nekik a 90 plusz százaléka teljesíteni is szokta ezt a New Yorki távot, vagy arról is írsz, hogy itt meglepően magas ez a teljesítési ráta a New York.
Igen, mert ez úgy van, hogy ez a bizonyos határidő, amin belül le kell futni a maratont, ez New Yorkban sokkal hosszabb. Tehát este 10-ig gyakorlatilag le lehet futni, hogyha valaki reggel 9-kor indul, akkor tulajdonképpen 13 órája van arra, hogy hivatalosan lefussa a maratont. Hát azért 42 kilométer 13 óra alatt az ember lesétál. Tehát ha valaki sétálva csinálja meg, azt is érvényesnek veszik. Itt annyi a nehézség, hogy ha jól emlékszem, akkor talán egy 10 km per órával közlekedő busz az megy a futótömeg után, és miután ez a busz, erre buszra föl lehet szállni, ha valakit utolér, mert mondjuk megsérül, nem tud menni, bármi történik vele, rosszul lesz, és akkor ők beviszik a célba, de ezután a busz után az utcákon ezeket a maratonpályát korlátozó korlátokat, ezeket felszedik. Tehát ha valaki nem akar felszállni a buszra, mert ő tovább akarja futni a maraton, de lassabban áll, akkor fel kell készülnie, hogy tulajdonképpen a járdán a tömegben mint egy normális napon ott kell lefutni a maraton. Uh-huh. Ugye ezt azért érdemes nem kipróbálni, szerintem ez nem olyan nagy élmény. Sokkal jobb az utcákon futni, amíg drukkolnak neked.
Így van, viszont akkor ugye térjünk ehhez vissza, hogy tényleg itt nagyon nagy volt a tömeg, szűkösek voltak az utcák, dimbes dombos volt a pálya karaktere, szóval teljesen el is engedted az időeredmény célodat.
Én nem is úgy mentem, hogy időeredménnyel fussak, nekem ez egy, tehát New York az tényleg arról szól, hogy ez egy nagy buli. Ott valóban az embert már a maraton napja előtt, hogyha meglátják, hogy futóruhában van, vagy kimegy edzeni, ott ünneplik, tényleg mindenki oda megy, és akkor mondja, hogy you are my champ, tehát you are my hero. Egészen más a hozzáállása az emberekhez, ugye viszonylag kevés ember fut maratont a világon, és valahogy ennek van egy nagy respektje New Yorkban. Ez egy nagy sportesemény nekik, és látszik, hogy minden szervezésbe letesznek, és minden erőfeszítést, hogy ez jól is sikerüljön. És igen, ez egy egészen más hangulatú dolog, tehát ide az ember nem világrekordot, vagy bármilyen egyéni rekordot futni megy, hanem azért, hogy ez meglegyen, és hogy ezt az élményt átélje. Ezért általában azért a nagyon nagy elit, az New Yorkban nem is nagyon szokott megjelenni, pontosan ezért, mert nem várható az, hogy itt valóban bármilyen olyan nagy eredmény szülessen, illetve hát azért eléggé fárasztó a pálya. Egy edzésnek biztos jó, de itt világrekord sose lesz.
És ugye 55 ezer embert azért nem egyszerre indít el a startpisztoly, hanem ez be van osztva, és szintén a blogodban írtál erről, hogy itt azért felmerültek szervezési galibák, vagy szerinted hibák, vagy fogalmazhatok, hogy hibák, mert hogy gyorsabb iramot diktáló csapatokkal együtt is indítottak el olyan akár kisebb csoportokat, segítőkkel futó embereket, akik nyilvánvaló módon lassabb tempót tudtak diktálni, és így úgymond feltartóztatták a gyorsabb futókat.
Igen, tehát ez úgy volt, hogy ez az 55 ezer futó, ez alapvetően három színre volt osztva, mi a pink, tehát a rózsaszín csapatban voltunk. Minden egyes színnek, ha jól emlékszem, vagy 4 vagy 6 hullámban adták ki az indulási időt, és a színeken belül is voltak úgynevezett karámok. Én az F karámban voltam, tehát azt el lehet képzelni, hogyha 4-6 hullámban indulunk, illetve 3 szín van, illetve még a F karám is van, akkor az azt jelenti, hogy ott azért nagyon nagy tömeget kell a pályára engedni, tehát ezt jól be kell osztani. Én azt láttam, meg azt éreztem, hogy nagyon sok olyan futó is van, aki valóban nem arra törekszik, hogy egy rekordot érjen el, illetve érkeztek olyan futók is, akik segítőkkel futottak, tehát mondjuk valamilyen testi fogyatékosságuk van, vagy valamilyen szintű értelmi fogyatékosságuk van, vakok van például, akik szintén segítővel futnak.
Vakvezető kutya is ilyenkor, vagy ezt hogy kell elképzelni, mert ez tényleg eléggé komoly
ezt
teljesítmény.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ők ilyen speciális sárga pólóban futottak, erre fel volt írva, hogy ők ilyen különleges futók, és a segítők, akik vele együtt futottak, volt, aki oda volt valamilyen módon pányvázva a segítő mellé, hogy a tömegben ne sodródjanak el mellette, de egészen közel futottak egymáshoz, viszont ez azt jelenti, hogy három ember szélességet elfoglaltak a szűk utcákból. és emögött azért feltorlódott a tömeg, tehát volt olyan, amikor azzal tört meg a ritmus, a futóritmus, hogy nem tudtuk kikerülni ezeket az embereket, és ebből nagyon sok volt, hiszen minden egyes hullámba, minden egyes színbe osztottak be. Tehát nem a végéről indultak csak, hanem egyenletesen szétosztva voltak, ami azt jelentette, hogy ezre gyorsabb futók ezeket meg kellett, hogy előzzék, ami azért hátráltatta az időben az embereket.
Nálad ez jelentős problémát okozott? Te nagyon azt a stratégiát szoktad követni, hogy egyenletes tempóval fuss, szóval, hogy beosztod akár fejben, hogy az első 5 kilométer, nem tudom, 5-20-as kilométerek, és aztán így tovább-tovább, nem tudom, mik a periférie.
Hogyha van egy célom, akkor én tudom, hogy akkor kilométerenként milyen tempóval kell, hogy menjek, és azért eddig az volt a stratégiám, hogy fejben osztottam, szoroztam. Tehát ha mondjuk kitaláltam azt, hogy az első pár kilométert mondjuk 5 perc, 5 másodperccel kell, hogy menjek, és az első 5 kilométeren mondjuk folyamatosan vesztettem 2 másodpercet minden egyes kilométeren azért, mert a tömeg még egyelőre nem oszlott szét, és nem tudtam menni, akkor tudtam, hogy magamhoz képest 10 másodperc hátrányban vagyok. Azért ezt itt nehéz volt tartani, pontosan ezek miatt, az ütközések miatt, illetve ezek miatt az elkerülések miatt, meg ahogy összetorlódtunk, de igen, azért valaki mindig állít be valamilyen stratégiát, hogyha komolyan felkészül egy versenyre. Ezekből különböző van, tehát van, aki egyenletesen futja végig. Általában azt szokták mondani, hogy aki úgynevezett negatív splittel futja végig, tehát az elején egy kicsit lassabban indul, és folyamatosan, fokozatosan gyorsít, és képes a végén futni még, annak nagyobb esélye van arra, hogy bármilyen rekordot, akár saját rekordot is menjen, tehát ez a bizonyos negatív split, ez viszonylag nagy arányban fordul elő, akár egyéni rekordoknál, akár ha megnézzük egyébként világrekordnál is. Tehát mindenkinek van egy stratégiája, de itt ezek a stratégiák, ezek nem működtek.
Viszont, és akkor 12 perce beszélgetünk, a lényeget még nem mondtuk, ez volt az első maratonod, amivel nem sétáltál bele.
Pontosan, és ez nekem hatalmas élmény volt, és nem is így indultam. Tehát nekem általában az szokott lenni, hogy én elfutom az elejét, függetlenül attól, hogy mindenhol azt írom, hogy...
Ugye ez egy gyermekbetegség a maratonfutóknál.
Pontosan így van, és úgy látszik, hogy levetkőzhetetlen. Nagyon sokan elfutják az elejét, általában én is el szoktam futni, és ez általában úgy mondjuk ilyen 25-30 kilométerig szokott működni. És akkor ott valahogy összeesik az ember, van egy úgynevezett fal. Nálam azért nem fal van, hanem érzem, hogy így szépen lassan kifogyok valahogy az energiából, és utána néha-néha bele kell, hogy sétáljak. Nem sokszor, de azért párszor. És ez volt az első olyan, amikor elindultam a startnál, és a végén pedig leálltam, és úgy vettem az egészet, hogy valameddig elfutok mondjuk 30 kilométerig, aztán utána majd meglátjuk, hogy mi történik. És amikor 30-nál tartottam, akkor éreztem, hogy ez megy, hát akkor fussunk el még 30-ig. Jó, ha megvan a 35, akkor na jó, erre a dombra még fölfutok, egy picit belesétálok, innen már nem sok van hátra.
Egyre rövidebb távokra néztél.
Pontosan, előre. Pontosan, és a vége, tehát az utolsó 2 kilométeren indul nekem a fejemben a visszaszámláló, tehát ott már valóban azt nézem, és folyamatosan nézem az órámat, hogy minden egyes megtett 100 méter, az egy boldogság, hogy ennyivel is közelebb vagyok a célhoz. Az utolsó kilométer ennél pedig kifejezetten olyan, hogy ott már keresem a szememmel a következő táblát, hogy már csak 800 méter, na jó, ha már csak 800,
már
akkor...
Már csak lemegy.
Az igen. Már csak lemegy, akkor már csak 400 méter, akkor már megvan ennek a fele, már csak 200 méter, na innen most érdemes azért egy kicsit összeszedni magamat, már tényleg nem sétálunk bele, hát 100 méter nem az ember most már nem... fog itt szégyenkezni, úgyhogy hála az égnek ez sikerült, és ez nekem egy hatalmas élmény volt. Azért hozzá kell tennem, hogy az átlag tempomnál lassabban futottam pont így a tömeg, illetve a lombok miatt, de, vagy a megszokott tempomnál, de boldog vagyok azzal, hogy ez végre sikerült. És talán ez amatőr futóként azt hiszem, hogy elmondható, hogy azért az embereknek a nagy többség azért ez belesétál. Nyilván az elit futók azok nem, hiszen nekik erre nincs idejük, hogy sétáljanak, de én azt gondolom, hogy amatőr futóknál viszonylag sok.
Azt megkérdeztem, hogy ez a viszonylag lassabb kilométer óra, ez mit jelentett az esetben?
Hát most vissza kell gondolkoznom, azt hiszem, hogy 5 perc, 28 másodperc volt átlagosan. Aha. Ugye nekem a legjobb időm, és ezzel nem kérkedni akarok, mert azért ahhoz képest nem egy jó idő, én mindig magamhoz mérem magamat, de az én legjobb időm az valahol, ha jól emlékszem, 4 perc 51-nél van, illetve a tavalyi Chicago is 4 perc 53 másodperc volt a kilométerem, tehát gyakorlatilag egy fél perccel rosszabbat futottam most kilométerenként, de hát Chicago az sík egyenes.
Az a leggyorsabb maratoni pálya hatos közül?
Chicago, illetve Berlin, attól függ, hogy Chicagóban fújja a szél. Én futottam mind a kettőt.
Ez szerintem, a szelekváros.
Igen, így van. Szerintem Chicago jobb, én jobban élveztem, jobban is szerettem, egy nagyon nagy élmény volt, be is neveztem az idejére, és csak annyira összetorlódott a New Yorkival, tehát ez 2 hét különbséget jelentett volna, hogy inkább úgy döntöttem, hogy a New Yorkit futom le, és mivel pont a chicagói maraton előtt volt ez a bizonyos nagy hurrikán Amerikában, ezért viszonylag nagy számú floridai versenyző jelezte hivatalosan, hogy szeretné, miután nem tud elutazni, szeretné az idei maraton nevezését áttenni a következő évre, úgyhogy erre erre hivatalosan nyitottak egy oldalt, és ebbe én is beneveztem, ha bár nem floridai vagyok, de éreztem, hogy túl közel van, és így sikerült jövő évre áttenni ezt az eseményt.
New Yorkról még rengeteget lehetne beszélni, még egy aspektusra térjünk ki, hogy az indítás előtt és a versenypályához való kiérkezésed között eltelt 4 óra, ez iszonyatosan soknak tűnik, tehát így odamész egy csomó drukkal, hogy most megcsinálom, lefutom, és akkor hát 4 óra várakozás, és akkor ott ücsöröksz, és eszel energiazselét, banánt, hogy néz ki az a 4 óra?
Igen, ez konkrétan úgy volt, tehát én 3 órakor keltem fel a szállodában, 4 órakor osztották a szállodában a reggelit, 5-kor kint voltunk a busznál, 6-kor én már kint ültem Staten Islanden, ott a Race Village-ben, ezt így nevezik ott a futózónában, a startzónában, és hát tulajdonképpen 9:15-9:30 körül indultunk el, tehát ez a 4 óra, ez valóban ott volt. Ugyan segítettek abban nekünk, hogy adtak ingyen Dunkin's Donutsot, tehát lehetett ingyen fánkot meg kávét szerezni, illetve mindenféle olyan lehetőség a rendelkezésre állt, hogy az ember egy kicsit át tudja magát mozgatni, de azért a 4 óra, 4 óra, és ez azt is jelenti, hogy miután a versenyre nem tudsz, verseny előtt már nem tudsz ruhát letenni, amit később megkapsz, olyan ruhába kell érkezni, amit vagy ott hagysz, vagy olyan ruhába kell érkezni már, amiben futsz. De hát azért ott nagyon hideg volt, tehát 4 fok, ha jól emlékszem. Azért 4 órát 4 fokba ülni egy futóruhába, én ezt senkinek nem kívánom. Én is inkább vettem itthon viszonylag olcsó ruhákat, és akkor ezeket ilyen charity programban, tehát ilyen adományozási programban összegyűjtik ott a szervezők, és ezt szétosztják, de azért a 4 fokban az hideg volt.
Egyébként, amikor New Yorkba kiérkeztél a verseny előtti napokban, milyen távokat futottál, vagy ott már, mint ahogy szokták mondani, nagy vizsga előtt is már nem érdemes tanulni az előző este, mert hát tök mindegy, már ennyi van a fejedbe, ebből tudsz főzni másnap, te hogyan készülsz az előtte való napokban közvetlenül?
Én edzővel készülök, tehát ő beosztja nekem minden futásomat. Itt is úgy volt, hogy ő beosztotta. 2 nappal még a maraton előtt volt egy 1 órás futás, ami nagyságrendileg ilyen 11 kilométer körül jött ki. Megnéztem ott a Manhattani pályát, pont a befutó részt lehetett látni. Akkor én már láttam, hogy itt valóban vicces, vidám szervezők voltak, mert rendkívül dombos részre hozták ki a maratonnak a végét, és az utolsó nap pedig minden nagy verseny előtt szokott lenni egy úgynevezett 5 kilométeres olyan, mondjuk azt, hogy örömfutás, ami szintén egy ilyen adományozási programhoz, egy charity programhoz kapcsolódik. Itt viszonylag kis pénzért, azt hiszem, hogy $20 nevezési díjért lehet lefutni egy 5 kilométert, valami kis ajándékot kapsz, én egy sapkát kaptam, nagyon szép. Futásokkor, majd a téli futásokon nagyon jó lesz, de itt a lényeg az, hogy persze, még az utolsó ötöst, hogyha lefutod, akkor úgy érzed, hogy milyen erőben vagy, de amúgy már nem nagyon futkozik az ember hosszú távokat, ilyen, mert ilyenkor már pihenni kell a szervezetnek a maratonra.
Igen, meg jó néhány korábban adott tanácsod a fülemben cseng, az egyik ilyen, hogy hát alapvetően edzéseken ne fussunk, ne diktáljunk túl nagy iramot, mert hát ugye mégiscsak az a lényeg, hogy szeressünk futni, és hogyha minden edzés végén azt érezzük, hogy most meghaltunk, akkor ez nem feltétlen segít ezen a célon.
Igen, általában ezt nem tudják azok a futók, akik nem olvasnak utána, saját maguk akarnak felkészülni, vagy nem jó feltétlenül az edzőjük, hogy azért ugye összfutás mennyiségnek a 80-85%-át azt érdemes kényelmes tempomban futni, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk nem egyedül futunk, hanem valakivel, akkor ott kell tudni beszélgetni futás közben. Tehát annyira nem lehet gyors a tempó, hogy úgy lihegjünk, hogy már nem tudunk beszélni. Ez a kényelmes, kellemes tempó. És azt a maradék, mondjuk az, hogy 10-15-20%-ot kell úgy végigfutni valamilyen struktúrát edzéssel, hogy ott a fejlődés az megtörténjen.
Ha beszéljünk még Japánról, hiszen akkor a tokiói maraton van hátra, viszont nem olyan régi jártál a Szigetországban az Aikikai Hungary nemzeti ügyvivőjével, Hochstrasser Norberttel együtt az International Aikido Federation konferenciáján. Az Aikido egy japán küzdősport. Hogy jön a te életedbe igazából az Aikido?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy történetileg ez volt az első. Én 1991-ben kezdtem el aikidozni. Még a Soproni Egyetemen ott volt egy csapat, aki kijárt a városba egy Aikido klubba. Én tulajdonképpen ott szerettem bele valahol a japán kultúrába, hogy középiskolás koromban, illetve egyetemen.
Ehhez képest, bocsánat, fura, hogy Japán az utolsó, vagy Tokió az utolsó, hogy ennyire megszeretted a kultúrát.
Hát nem véletlenül azért.
Ez a
korona égköve lesz, igen, tehát én ezt úgy tekintem, hogy tulajdonképpen én oda-haza megyek. Egyébként Japánt én úgy tekintem, hogy én oda hazajárok, én nagyon szeretem Japánt, meg vannak kint barátaim, én 18-szor voltam kint, úgyhogy ez a 19. alkalom lesz, koronaik köve.
A japán maratoni pályáról mit lehet elmondani, melyikhez hasonlít leginkább a hatósból?
Ez egy egyenes pálya, sík pálya, tehát hála az égnek nincsenek benne túlságosan nagy dombok, ami egy kicsit nehezíti az egész futást, az, hogy fordítók vannak benne, tehát sokszor van az, hogy hosszan futunk egy irányba, aztán fordítanak bennünket, 180 fokkal majd vissza kell futni. Ezt azért a futók úgy nem szeretik, mert egyrészt megterhelő a bokának a térnek, tehát megterhelő alapvetően a szervezetnek maga a fordulás. Van esélye arra, hogy valami kibicsaklik, kificamodik, nem úgy érkezünk a talajra, és hát megtöri a ritmust ezzel, leginkább ez a probléma, sokkal inkább, mintha mondjuk akár csak egy 90 fokos kanyart lehet bevenni, de én azt gondolom, hogy jó lesz ez a pálya, én is nézegetem már, én azt gondolom, hogy...
Mikor fogsz futni?
Március 2-a, ha jól emlékszem a dátumra, és ebből a 6 nagyból ez lesz az utolsó valóban.
És most legutóbb, amikor Tokióban jártál, akkor tudtál edzeni is, vagy futottál is, erről is szintén írtál a blogodban. Viszont most az időjárási körülmények még nem voltak olyan kedvezőek, tehát így olvastam, hogy éjszaka vagy az esti órákban futottál, amikor már elviselhető volt a kinti levegőhőmérséklet. Na most itt felmerült bennem a kérdés, hogy márciusban majd, amikor futsz élesben, akkor milyenek lesznek a külső körülmények, mennyire lesznek cudarak a futáshoz?
A futáshoz én azt gondolom, hogy jók lesznek. Ha nem lesz extrém hőmérséklet, tehát valami olyan bejön, ami szokatlan, akkor talán ideális körülmények lesznek. Ez ugye március elejét jelenti, ami ott azt jelenti, hogy egy pár fok lesz valószínűleg reggel, amikor indulunk. Én nem félek attól, hogy itt gond lesz. Azért Japánban az ősz inkább az, ami meleg, meg hát nyilván a nyár, tehát ez egy meleg, a nyár az kifejezetten forró tud lenni.
És párás.
És párás, így van. És az ősz is ilyen volt, tehát napközben, amikor mi itt kint voltunk szeptember végén, 26, 27, 28 fok simán volt, és tényleg olyan annyira párás ilyenkor a levegő, hogyha az ember mondjuk felszáll egy buszra, és ez a busz az egy bizonyos sebességgel megy, akkor ezek a páracseppek a levegőben kicsapódnak a busz szélvédőjére, tehát azt folyamatosan törölgetni kell, minthogyha esne az eső, pedig nem esik, csak egyszerűen teli van vízzel a levegő.
Heti 6-szor futsz, ha jól tudom, gyakorlás szintjén, vagy edzés szintjén. Van-e kiegészítő sportágad, vagy jut-e időd más sportágra, és akkor itt kifejezetten az aikidóra utalnék vissza, hogy azt be tudod-e építeni valahogy az edzésprogramodba, vagy az szerinted tud-e segíteni a futó teljesítményeden?
Hát most nehezen, tehát én egy körülbelül másfél éve viszonylag ritkán tudok eljutni edzésre, pont azért, mert ez a heti 5-6 edzés az nagyon-nagyon sok így a futás tekintetében, és azt gondolom, hogy azért egy kicsit méltányolni kell a család igényét is, hogy nem mindig távol legyek, vagy a futópályán, vagy a tatamin, de aztán, hogyha Tokió az lemegy, akkor egy kicsit át szeretnék súlyozni vissza az aikidóra. És egyébként azt gondolom, hogy maga az aikidó az egy tökéletes keresztedzés pont a futásnak. Ez az a sport, vagy ez az a küzdősport, ami alkalmas arra, hogy az embernek, ahogy szokták mondani, a tokájától a bokájáig át tudja mozgatni az egész testét, minden izmot, ezért aztán hasonló is, mint az úszás, ahol szintén minden izom a mozgásban benne van. Itt az aikidónál ugyanez van. Többször tapasztaltam, hogy mondjuk akár egy achilleszín húzódás, akár mondjuk egy talpi bőnye gyulladást, hihetetlen, de egy-két aikido edzés rendbe tud tenni, hiszen ott egészen más, hogy dolgoznak az izmok, jobban át tudják venni, kicsit feszteleníteni tudják azokat a területeket, amik sérültek vagy gyulladtak. Hihetetlen jó hatással tud lenni ez a keresztedzés, csak hát idő kell arra, hogy beépítse az ember a mindennapokba.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk jártál, érdekes beszélgetés volt ismételten. Az elmúlt percekben a Sportérték első részében, tehát Horváth Péter maratonfutó volt a vendégem. Jó felkészülés Tokióra.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Hamarosan folytatódik a műsor, maradjanak velünk.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.